Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és mai adásban egy nagyon aktuális témával fogunk foglalkozni. Utóbbi hónapokban mindig nagyon aktuális volt a magyar-EU-s kapcsolatrendszer, de hát ezen a héten mondani sem kell, hogy minden arról szól, hogy hogyan alakul az uniós pénzeknek a sorsa, hogyan állapodik meg Magyarország és az Európai Uniós intézményrendszer, és akivel ezt a témát szépen körbe fogjuk járni a következő fél órában, a Zsíros Sándor, a Euronews brüsszeli tudósítója. Szervusz, Sanyi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, András, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ahogy itt említettem, itt most minden arról szól, hogy a hírek szerint megállapodott az Európai Unió arról a magyar kormánnyal, hogy igazából több kérdésben a kormány elengedi a vétó fenyegetését, ugyanakkor a helyreállítási alappal és a 7 éves költségvetésből folyósítandó összegekkel kapcsolatban is születtek döntések. Itt most persze, mint ahogy ez szokott lenni, olyan megállapodás született, amivel kapcsolatban mindenki felmutathatja, hogy valamit nyert. Téged, mint a tűzhöz közel lévő szakembert szeretnélek arról megkérdezni, hogy hogyan kell most értékelni azt a megállapodást, ami született.
Én úgy látom, hogy Magyarország egy nagyon hosszú csatát veszített el ezen a héten. Méghozzá azért, mert a vétókkal belekényszerítette az Európai Uniót egy olyan adokkapokba, amiből most Orbán Viktor kormánya jött ki rosszabbul. Ugye visszamennék a múlt heti ECOFIN ülésre, ami egy viszonylag fontos pontja volt ennek a költségvetési ütközetnek. Akkor Magyarország megvétózta az Ukrajnának szánt uniós segélycsomagot, ezt a 18 milliárd eurót, amit egyébként most elfogadtak. Ezt megvétózta Magyarország, és ezután közölte az unió cseh elnöksége, hogy jó, akkor levesszük a napirendről a magyar helyreállítási tervnek az ügyét, arról nem szavazunk, és ezen túl pedig összekötjük ezeket az ügyeket. És akkor ami most történt, az tulajdonképpen az, hogy az Európai Unió feltételei szerint fogadták el a napirenden lévő 4 dolgot. Magyarország elengedte a vétót az ukrán segély ügyében. Azt még nem tudjuk, hogy milyen formában jön majd létre ez a segély, de valamilyen formában ezt a 18 milliárd eurót meg fogja kapni Ukrajna, vagy hitel lesz, vagy a már meglévő költségvetési keretből adnak oda pénzt. Magyarország föladta a vétóját, ez világos. Magyarország föladott egy másik vétót, ugye a globális minimum adónak az európai bevezetését blokkolt eddig a kormány, ehhez is 27 tagállamnak a beleegyezése kell. Ezt arra hivatkozva blokkolták, hogy ez a magyar versenyképességet rontaná az adóversenyben. Most ezt is elengedték, és ezért cserébe mit kapott Magyarország? Aláírják hamarosan az egyességet a helyreállítási alapokról, ez 5,8 milliárd euró, amit viszonylag hamar és viszonylag szabadon el lehet majd költeni jövőre. Ez egy nagy pénzügyi injekció lesz, és ez volt a legsürgetőbb Magyarország számára, ugyanis hogyha ezt szilveszterig nem írták volna alá, akkor egyszerűen ennek a pénznek a 70%-a elveszett volna. És megállapodtak arról is a tagállamokkal, hogy tulajdonképpen a jogállamisági eljárást is lezárják. Ez az az eljárás, amit talán a hallgatók is ismernek, hogy a jogállamiság meglétéhez, a korrupció elleni harchoz kötik az uniós források kifizetését, és hogyha rendszer szintű gond van, akkor be lehet fagyasztani pénzösszegeket. Ebben a jogállamisági eljárásban kapott Magyarország most egy gesztusértékű kedvezményt, ami azt jelenti, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a fejlesztési források 65%-át fagyasszák be, most a tagállamok úgy látták, hogy elég 55%-ot is befagyasztani. Tehát összességében a kép szerintem Magyarország az unió nyomására kénytelen volt föladni két területen is a vétóját, és egyébként ebből a vétózási tárgyalásból is úgy jött ki, hogy szerintem megrendült a hírneve eléggé, és a szövetségeseinek a száma is megcsappant. Miközben tulajdonképpen a pénzügyek úgy alakulnak, szinte pontosan úgy alakulnak, ahogy azt az Európai Unió eltervezte. Van még egy pont, amit szeretnék elmondani az uniós pénzekkel kapcsolatban. Van mind a két alapra vonatkozóan 27 olyan feltétel, aminek a teljesüléséig Magyarország semmilyen forrás nem kap, egyik kalapból sem. Ezeket legkorábban márciusra tudja Magyarország teljesíteni, de ez a meccs még nincs lefutva. Az Európai Bizottság a múlt héten azt mondta, hogy ebből a csomagból talán egyet vagy kettőt teljesített Magyarország, tehát Magyarországnak a pénzügyei azok továbbra még elég hosszú hónapokig meg lesznek kérdőjelezve. Úgyhogy én összességében azt látom, hogy ez nem egy győzelem a magyar kormány számára, sőt, én inkább hajlok arra, hogy ez egy komolyabb vereség, hiszen a pénzeket még nem utalják. A vétó ügyében az EU eldöntötte a hétvégén, hogy 26 tagállam Magyarország nélkül is meg fogja segíteni Ukrajnát, és egyébként szerintem ez egy fordulópontot hozott, és érdekes fejlemény, hogy a lengyel szövetségeseink is megszavazták ezt a csomagot, tehát ezt a jogállamisági csomagot, és nagyon úgy tűnik, hogy a folyamatos vétózás, és leginkább az Ukrajnát érintő vétózás miatt az lesz a kérdés a jövőben, hogy Lengyelország hajlandó lesz-e kiállni Magyarország mellett, például a más szankciós eljárásokban, például a 7-es cikke ügyében.
Itt nagyon, nagyon, nagyon szépen levezetted azt, hogy itt pontosan tényszerűen hogyan lehet értékelni ezt a megállapodást. Mégis, hogyha azt mondhatjuk, hogy precedens nélküli pénzbefagyasztásról döntött igazából az Európai Tanács. Hogyha azt vesszük figyelembe, hogy valójában a helyreállítási tervvel kapcsolatban csak odáig jutott a kormány, hogy a tervét elfogadták, ami a közvetlen forrásvesztés elkerüléséhez elegendő, de hát legalább 27 szupermérföldkőre van attól, hogy akár egy eurót is megkapjon ebből, akkor mégis a kormány szerinted milyen alapon, vagy mire alapozva mondhatja azt, hogy óriási sikertörténet ez a megállapodás az ő szempontjából?
Hát, most ki fogsz nevetni, de én, amit a kormányzati kommunikációban látok, amire hivatkoznak, az egy darab politikó cikk, amit szerintem ennek a cikknek a szerzője egyébként félreérti a helyzetet. Ebben a cikkben az áll, hogy Orbán Viktor nyerte meg ezt a csatát, mert a pénzügyi befagyasztásnak a mértékét le tudta alkodni 65-ről 55%-ra. De hát, amíg ezeket a 27 feltételt nem teljesíti Magyarország, addig, ahogy mondtad, egy fillért nem kapunk, tehát én ezt nem tartom sikernek. Azt se tartom sikernek, hogy 26 tagállam Magyarország nélkül szeretne mindenféle lépéseket tenni a külpolitikában, vagy az Ukrajna politikában, ez Magyarország kiszorulását jelenti a partvonalra. Én azt se tartom szerencsésnek, hogy az EU most már tulajdonképpen a magyar kormány módszerét fordította Orbán Viktor ellen azzal, hogy a múlt héten kijelentették, hogy akkor addig nincs pénz, amíg nem lesz Ukrajnának egy csomag, tehát kvázi egy visszazsarolás történt, ha lehet így fogalmazni. Én ezeket mind nem tartom sikernek, de nyilván azért az otthoni nyilvánosság az más, mint az itteni, úgyhogy majd el lehet mondani a Megafon központban, meg a többi ilyen kormányzati megmondó ember majd nyilván értékeli azt, hogy Orbán Viktor győzött, mint ahogy szokott, de szerintem példátlan az, ami most történik, egészen példátlan, hogy egy teljesen normális ügymenet helyett, ami az összes többi tagországnál történik, hogy elfogadják a 7 éves költségvetést, elfogadják a recovery fundot, és ezt elkezdik kiutalni. Tehát ez így néz neki. Ehelyett egy ilyen, hogy mondjam, a recovery fund esete az már másfél éve húzódik. A jogállamisági eljárás az idén év eleje óta húzódik. Magyarország közben belelépett egy olyan gazdasági leolvadásba, ami szerintem nagyon látványos, legalábbis innen Brüsszelből nagyon aggasztóak a számok, főleg az infláció. Nyilvánvaló az, hogy óriási szüksége van a kormánynak az uniós pénzekre, a külső forrásokra, úgyhogy egyáltalán nem nevezhetjük ezt sikertörténetnek szerintem. Aki ezt sikernek tartja, hogy így az utolsó pillanatban, 2 héttel a határidő előtt megegyezik Magyarország a pénzekről úgy, hogy tulajdonképpen az unió összes feltételét vállalja, de még a vétót is vissza kell vonni, az szerintem nagyon látványos.
Hát ráadásul most azt ünnepli sikerként a magyar közéletnek egy része, hogy végül is pénzeket úgy véglegesen nem vesztettünk el. Az más kérdés, hogy ezek a pénzek nem is érkeznek, legalább azt a lehetőséget, hogy ez nem tűnt el végleg ez a pénz, azt hiszem most ennek az ünneplése zajlik, és majd ez nagyon érdekes lesz persze, hogy hogyan megy tovább a következő időszakban, de még itt a megállapodásról azt hadd tegyem föl kérdésként neked, hogy végül is itt mitől lett megállapodás? Tehát mi okozta szerinted az áttörést? Mitől fordult át ez a történet? És mitől nem úgy megyünk a csütörtöki pénteki uniós csúcsra, hogy akár egy nagyon súlyos konfliktus is ott a helyszínen kialakulhat. Tehát mitől változott itt meg a helyzet néhány napon belül?
Amennyit én tudok, meg akikkel én beszéltem, ezek mondjuk uniós informátorok, nem magyar kormányzati informátorok, de ők azt mondták, hogy akkor fordult meg a helyzet, amikor az EU és a cseh elnökség bejelentette azt, hogy hajlandóak 26 ország részvételével Magyarország nélkül is kidolgozni egy segélycsomagot Ukrajnának és Magyarország megkerülésével, ezt majd elfogadják egy más jogi mechanizmussal. Ez szerintem kiúzanító lehetett Budapesten, a Karmelita Kolostorban, ugyanis ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy a vétó hatástalan, tehát el tudnak lépni most már egy ilyen vétó mellett, annyira elegük van ebből. A másik pedig az, hogy Magyarország nem akar kiszorulni például a külpolitikában teljesen a partvonalra. Magyarország nem szeretne egy olyan helyzetbe lenni, ahol 26 ország támogatja Ukrajnát, Magyarország pedig nem. Tehát Magyarországra már így is ráégett ez az orosz barát bélyeg, és nyilvánvalóan szeretnének benne lenni a döntéshozói körben a magyar kormánynak a képviselői. Úgyhogy szerintem ez volt az a pont, ahol azt mondták, hogy jó, akkor ezt a történetet el kell engedni, valamilyen kompromisszumot kiharcolunk, úgyhogy azért otthon ezt sikernek tudjuk eladni, és alá kell írni ezt a dolgot. A másik pedig az, hogy egyszerűen elfogyott az idő. Tehát ez a hét lett volna még a megállapodásra, nyilván az EU csúcs az lehetett volna egy ilyen nagy csata helyszíne, de a jövő hét például az már egy ilyen félig levezető hét Brüsszelben, akkorra már nem fognak semmilyen nagyobb miniszteri ülést összehívni, a Korepert azt mondjuk össze lehet hívni bármikor, ez a nagyköveti ülés, de az már tényleg az utolsó pillanat lett volna. És ugye a Recovery Fundnak, a helyreállítási alapnak a 70%-a, ha elvész, az egy nagyon nagy érvágás, tehát az 5,8 milliónak a 70%-a, az több mint 3 milliárd euró, majdnem 4, az már egy komoly tétel.
Na, akkor ha megállapodás, akkor ezzel kapcsolatban elmondhatjuk, és te el is mondtad az elején, hogy mindenféle szuper mérföldkövel kövezik majd ezt a következő időszakot, tehát messze nem lehet lezárni ezt a kérdést, az uniós pénzek érkeznek, nem érkeznek típusú kérdés, bizony 2023-ban végig velünk fog maradni. Hogy fog kinézni ez a szuper mérföldkövezés? Tehát mit kell teljesítenie Magyarországnak ahhoz, hogy végső soron valamikor az év folyamán jövőre valóban érkezzenek eurók Magyarországra?
Igen, Magyarország tett 17 vállalást, ami tulajdonképpen az uniós pénzek felhasználásáról és a korrupció elleni harc fokozásáról szól. Itt a tendereztetésnek az átalakítása, a jogorvoslati rendszernek az átalakításáról van szó, mindenféle olyan technikai részről, ami az uniós pénzekhez kapcsolódik. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett integritási hatóság felállítása is. Ez egy olyan szakértői szervezet, ami szintén a korrupció ellen fog harcolni, amit egyébként azért kell fölállítani, vagy azért javasolta ezt a kormány, mert az európai ügyészségbe nem mernek belépni, vagy nem akarnak. Illetve hát azt mondják, hogy ez egy szuverenitásbeli kérdés. És akkor erre még bejön az, hogy az unió igazságügyi biztosa tárgyalásokat folytatott Varga Judittal az igazságügy függetlenségének a helyreállításáról, tehát itt is ennek is kikerültek a pontjai a nyilvánosságba. Én nem vagyok jogász, úgyhogy nem mennék bele a részletekbe, de itt is jogorvoslati és ügyészségi szakmai kérdésekről van szó. És aztán vannak különböző országspecifikus ajánlások, amik szintén belekerültek ebbe a csomagba, és itt aztán már olyan dolgokat is kér az EU, amik nem kapcsolódnak a korrupció elleni harchoz, tehát kiszélesedett a spektrum. Itt jön be például az, hogy Magyarország vállalásokat tett az oktatás reformjára, beleértve a tanárok fizetésének az emelését is. Úgyhogy ez egy ilyen vegyes felvágott, de ennek a gerincét tulajdonképpen az uniós pénzeknek az ellenőrzése adja, és a korrupció elleni harc. Ez szerintem önmagában is egy jelentős előrelépés, ismerve a korábbi közbeszerzési piacot. Viszont a szakértők, akikkel én beszéltem, vagy beszélek, azok szkeptikusak, mert azt mondják, hogy teljesen megreformáljuk, és átlátható lesz a magyar uniós közbeszerzési piac. Teljesen későn jön ez már, hiszen a piac annyira letisztult, hogy mindenki, aki még pályán van, és részt tud venni ezeken a közbeszerzéseken, azok valahogy be vannak csatornázva a hatalom közelébe, hiszen már csak ők vannak versenyben. Ez az egyik pont, a másik pedig az, hogy tulajdonképpen azt, amit itt az igazságszolgáltatásban és a korrupció elleni harcban az elmúlt 12 évben a kormány véghez vitt, azt ezzel a jogállamisági mechanizmussal nem lehet visszacsinálni. Tehát annyit tudnak csinálni, hogy a mostani állapoton egy kicsit, icipicit javít, például a tendereztetésnél, vagy a jogorvoslatoknál, de jelentős visszaépülés a másik irányba nem lesz. Úgy fogalmazott az egyik beszélgető partnerem, hogy tulajdonképpen a mostani állapotot konzerválja ez a lépés, és arra nem kerül sor, hogy ez tovább romoljon például a korrupciós helyzet.
Talán mondhatjuk, hogyha ezt az utóbbi néhány hónapot elemezzük, hogy váratlanul kemény álláspontot foglalt el végső soron az Európai Bizottság ebben a vitában, magyar kormánnyal szemben, és talán azt is mondhatjuk, hogy a végén a tanácsban váratlanul kevéssé puhult fel az a javaslat, amelyet az Európai Bizottság tett. Tehát a végeredmény is egy váratlanul kemény eredmény lett ebben a vitában, és váratlanul kevés engedményt kapott a magyar kormány. Te minek tudod be azt, hogy a végeredmény az egy ilyen végeredmény lett, és hogy az Európai Bizottság ennyire ragaszkodott a kemény álláspontjához, és hogy a tanácsban sem puhult fel jobban a kompromisszum.
Szerintem van egyfajta általános bizalomvesztés, ami Magyarországot illeti, tehát rengeteg ígéret elhangzott már a magyar kormány részéről, lásd ez a 17 pont, aminek ugye a teljesítését majd talán jövőre meglátjuk, de valójában azt mondanám, hogy betelt a pohár, nem csak Brüsszelben, hanem nagyon-nagyon sok nyugat-európai tagállamnál is, és itt nem csak konkrétan a jogállamisági korrupciós problémákra gondolok, meg a közbeszerzésekre. Ha visszagondolsz, az Európai Parlament ezen az őszön egy hibrid rezsimmé nyilvánította Magyarországot. Azt mondták, hogy ez egy választási áldemokrácia, tehát nem egy stabil nyugat-európai demokrácia. És ezt ugye a magyar kormány az általában hogy lenézi az Európai Parlamentet, lekicsinli, de valójában az Európai Parlament az európai pártoknak a gyűjtőhelye, tehát a kormányon lévő pártok, az ellenzékben lévő pártoknak vannak itt képviselői, tehát tulajdonképpen ez az európai politikai képviseletnek a kétharmada azt gondolja, hogy Magyarország most már nem egy demokrácia. Ezek nagyon súlyos állítások, és rájött még egy dolog, az pedig a külpolitika. Magyarországnak ez a félig meddig különutas külpolitikája, szerintem ez is rontott a helyzeten, és az Európai Bizottság vezetésében biztos, hogy ezt nem nézik jó szemmel. Hogyha megnézzük Ursula von der Leyen háború óta folytatott tevékenységét, ő neki most az a fő célja, deklaráltan, hogy Ukrajnát segítse az Európai Unió, és Ukrajna valahogy megnyerje ezt a háborút Oroszországgal szemben. Magyarország pedig kilóg ebből a sorból, nem tudjuk, hogy milyen okból, hogy ennek reálpolitikai, gazdasági okai vannak, vagy pedig egyszerűen csak próbálnak helyezkedni, de Magyarország, hogy mondjam, a külpolitikában néha nagyon aggasztóan viselkedik, például amikor Kirill Pátriárkát kivetetik a szankciós csomagból, azt egy általános értetlenkedés fogadta Brüsszelben, mert mondjuk amikor az olajszállítások alól kapunk mentességet, az elfogadható, megmagyarázható, de egy ilyen pátriárka az nem hiszem, hogy egy nemzeti érdek lenne. Úgyhogy szerintem ez adódott össze, és ez az oka a keménységnek, és úgy gondolom, hogy ami most történt decemberben a uniós szinten, az egyfajta utolsó figyelmeztetés. Arról szól ez az egész, hogy értsék meg Budapesten, hogy vannak most már az Európai Uniónak eszközei, a jogállamisági mechanizmus igenis lehetővé teszi a pénzek befagyasztását, és ez az üzenet egyébként nem csak Magyarországnak szól, ez azoknak az országoknak is szól, akik esetleg szeretnék követni Magyarországot ezen az úton, a demokrácia lebontásában, mert ezzel az EU meg tudja mutatni, hogy közbe tud lépni, és közbe is fog lépni. Magyarország esetében egyébként a legtöbb EP képviselő, vagy a legtöbb brüsszeli elemző már azt mondja, hogy ezzel elkésett az EU, tehát ezzel már nem tudnak majd érdemi változást a demokráciában például elérni, inkább csak így próbálják keretek között tartani az eseményeket Magyarország vonatkozásában, de más országok felé ez mindenképpen egy nagyon súlyos figyelmeztető jelzés, hogy el tud járni az Európai Unió, az Európai Bizottság tud javasolni kemény lépéseket a saját tagállamait illetően is, és nem is fél ezeket megtenni. Ugye Ursula von der Leyenre visszatérve, róla egyébként kevesen gondolták volna, hogy ilyen kemény lépéseket tesz majd Orbán Viktor kormánya ellen, hiszen őt azért a Fidesz szavazataival választották meg annó bizottsági elnökként, és nagyon sokan köztük német zöldpárti EP képviselők is azt feltételezték, hogy ő tulajdonképpen fedezi ezeket a rezsimeket, mint például Lengyelországot vagy Magyarországot, ahol illiberalizmus van, de most kiderült, hogy azért ez elég komoly és elég kemény fellépés az Európai Bizottság részéről is.
Zárásként még nyilván abból kiindulva azt meg kell kérdeznem, hogy mivel 2023-ban is garantálhatóan folytatódik majd ez a kérdés, nem csak az uniós pénzeknek a kérdése, hogy abból mennyi érkezik meg, hanem a konfliktusok is az Orbán kormány és az európai intézmények között. Szerinted hova lehet még eszkalálni ezt a viszonyt? Sokszor felszokott merülni az a kérdés, hogy Orbán Viktor ráléphet-e a Huxitnak az útjára, megpróbálhatja-e szerinted esetleg elindítani azt a folyamatot, ami esetleg Magyarország kilépéséhez vezet az Európai Unióból. Tehát mit látsz te lehetséges következő lépéseknek ebben a kapcsolatrendszerben? Lehet-e tovább eszkalálni, és ha igen, merre ezt a viszonyt?
Szerintem a kommunikációs térben biztos, hogy lehet ezt még eszkalálni, lehetnek mindenféle nemzeti konzultációk az EU ügyében, lehet mindenféle kampányokat indítani az EU ellen, és ez lehet, hogy működik is valamilyen szinten a kommunikációs síkban. A Huxitról a miniszterelnök beszélt idén viszonylag nyilvánosan, és kifejtette, hogy 2030 környékén szerinte el kellene gondolkozni az uniós tagságon, mert akkorra jut el Magyarország oda, legalábbis szerinte, hogy nettó befizetők leszünk, és akkor már nem biztos, hogy megéri a tagság. Ebben nekem az a sokkoló, vagy az a megdöbbentő, hogy ő tényleg egy ilyen matematikai példának tekinti az uniós tagságunkat, hogy amíg jön a pénz, addig jó, ha már nem jön, akkor nem olyan jó. Miközben nyilvánvaló, hogy ez egy politikai érdek és érték közösség is, tehát világos, hogy most a háború is megmutatta, hogy az európai ságot hány felől érheti támadás. De szerintem egyébként nem hiszem, hogy lenne bármilyen komoly terv a kilépés felé. Nem hiszem, hogy ez egy életképes politika lenne, ugyanis Magyarország számára egy bármilyen kilépés, akár egy nagyon szoftos kilépés is az Európai Unióból gazdasági és politikai öngyilkossággal érne fel. Tehát az euroszkeptikus politika ellenére is a magyarok 80%-a támogatja a tagságot. A gazdaság annyira be van csatornázva Nyugat-Európába és a német gazdasági szereplők felé, hogy egyszerűen nem élné túl ez a kicsi és nagyon nyitott magyar gazdaság, hogyha kiesne az Európai Unióból, és politikailag se érné meg. Tehát látjuk azt, hogy Orbán Viktor figyelme a belpolitikától egyre gyakrabban fordul Brüsszel felé. Őt nagyon érdeklik ezek a brüsszeli játszmák. Ő szeretne ebben egy ilyen központi szereplő lenni, akinek hatása van Európa jövőjére. Ő szeretné, hogyha az ő világnézete meghonosodna Brüsszelben, és ennek lenne egy stabil hátországa, vagy egy stabil szövetségesi rendszere, ami egyébként nincs, tehát jelenleg lényegében nincsenek szövetségesei Brüsszelben, viszont tesz olyan lépéseket, ami arra utal, hogy ő nagyon szeretné megnyerni ezt a mostani kultúrharcot azon erők ellen, akiket ő például ilyen liberális brüsszeli bürokratáknak ír le, de valójában itt 26 másik tagállamról van szó, itt nem a brüsszeli bürokráciával van tulajdonképpen vitája Magyarországnak, hanem a többi tagállammal. Most az Európai Tanács legfrissebb eseményei is azt mutatták, hogy a törésvonal az teljesen világos. 26 ország szeretett volna segíteni Ukrajnának azon a módon, amit az Európai Bizottság a legolcsóbbnak és a leghatékonyabbnak ítélt meg, Magyarország pedig nem. És ez a törés számtalanszor előfordult már az idén.
Hát és ebből az is látszik, hogy jövőre is folytatódni fog ez a kérdés, és ebből fakadóan egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre is nekünk is foglalkozni kell majd a magyar-EU-s viszonnyal itt ebben a podcastban is. Zsíros Sándornak szeretném megköszönni, hogy itt volt ma. Köszi, Sanyi.
Én köszönöm a meghívást.
És a hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezen a héten, és gyakorlatilag egész évben is velünk voltak, még a jövő héten jön egy adás, de aztán, ahogy ezt mondani szoktam, a következő hetekben, illetve ezt most már mondhatom, hogy jövőre is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.